Azonban vendégünk volt a budaörsi olvasókörben, és megtisztelt minket azzal, hogy életéről, illetőleg pályafutásáról néhány történetet elmesélt nekünk. Konkrétan, ugye én nagyon gondosan készültem a budaörsi olvasókörnek a beszélgetésére Sas Józseffel, és mielőtt bármit is mondhattam volna, ő egy rövid, másfél órás bevezetőt tartott, és utána a végén megkérdezte, van kérdésed?
Igen, ez így volt, ez olyan, mint a... Van egy vicc ezzel kapcsolatban, hogy tudod, annak idején káromkodó versenyt rendeztek Magyarországon. És akkor több nemzet fiai jöttek káromkodni. A német az 47 percig tudott káromkodni, az olasz az 53 percig, bejött a magyar, elesett a küszöbön, és onnantól kezdve káromkodott másfél órát, leporolta a nadrág, és azt mondta, hogy kezdhetjük. Na most ez körülbelül így volt ez a műsor is. Most például, hogy dolgozom, azért ezt gyorsan, mellékesen elmondom, hogy ezt a viccet ugye én hallottam, ezt elmesélték valamikor már nekem, most ezt átalakítom. A német káromkodott 10 percig, az olasz 25 percig, bejött a magyar, nem esett el, valaki odasúgott a fülébe valamit, így lesz politikai gabaré. Majd bejött, és 2,5 órán keresztül szitta az anyját mindenkinek, és káromkodott. És megkérdeztem tőle, hogy mondja, mit súgtak a fülébe? A Rogánnak megint 2 szobában többje van. Na így lesz politikai kabaré a régi viccekből. Igen.
Azonban Sas Józsefnek a pályafutásához nem csak a kabaré tartozik, és először akkor erről a témáról szeretnék röviden
amiről beszélni, akarsz.
Hanem az úgynevezett nem kabaré is. Ezt azért szeretném fölemlegetni, mert a Mikroszkóp színpadon láttunk néhány nagyon-nagyon drámai színi előadást, amely egyáltalán nem kabaré volt, és ebben a legnagyobb magyar színészek is szerepet vállaltak. Volt egy olyan különös eset is, amikor néhányan szerintem azt hitték, hogy a kabaréba vesznek jegyet, a Mikroszkópba, azonban egy nem kabaré előadás folyt, és 10 percig olyan erőteljes nevetgetések hallatszottak, mire rájöttek, hogy végül is hol ülnek. Hol van a határ a kabaré és a nem kabaré között?
Sehol. Nincs határ. A humor, az igazi humor, az igazatban ne csak a valódit. Az a humor az életből táplálkozik. Az élet pedig önmaga nem csupán vicces, sőt, maga a napok munkái, a hétköznapok, a családi gondok, a problémák, ezek jellemzik elsősorban az életet. És ebből táplálkozik a humor. Tehát tulajdonképpen az életben a humor a valódi életből táplálkozik, és ha jó, akkor kézenfogva járnak a színpadon is. Minden mögött ott kell érezni a valós alapját, hogy mi miből születik. Természetesen nem ezekre a bóvli kabarékra gondolok, amiket manapság lehet látni, hanem azokra, amikben gondolatok vannak, amiket azért csinálnak, hogy valamit el akarjak mondani. Ha nem akarok semmit elmondani, akkor ez az úgynevezett patyolathumor, amit egy nagyon furcsa dolog, amit egy korban nem lehetett mást. Azonban abban az korban, amikor ma mondhatjuk, hogy nincs demokrácia, ezt nyugodtan el lehet sok mindenben mondani. Én nekem még ebben a műfajban a mai napig hivatalosan vagy írásban senki nem szólt, hogy ezt ne csináljam vagy ne mondjam. Majd lehet, hogy holnap már szólnak, vagy az is lehet, hogy a hátam mögött úgy beszélték meg egymással valakik valahol, valamilyen okból, hogy hagyják, hogy ez az egy működjön. Hiszen nem látják és hallják sokan. Mert csak az ATV-be mennek le a TV műsoraim, a rádióba pedig a klubrádió se adja le a számaimat, hogy miért nem azt tőlük kell megkérdezni. Én nem örülök neki, minden műsoromat azt mondtam, hogy innen, ingyen vegyék fel és adják le.
Szerintem a nem. Hallgatók se örülnek neki, hogy ezeket az
ismételéseket nem lehet ezeket hallani kéne. Na most az van, hogy ha nem teszünk bele olyan gondolatokat, például ami a máról szól, mert minden korban, amennyire, mondtam hogy az előbb, hogy volt időszak, amikor nem volt lehetséges, a patyolathumor. Hát hogy lehetett elmondani azt, hogy társbérlet, hogy az emberek össze vannak zárva a lakásokban? Hát nem nagyon mertek beszélni, hanem kitaláltak ilyen csigabiganótákat, hogy a csigabigának van egy háza, abban akik nem mondták ki, hogy a feneje meg, hogy én nekem nincs lakásom, és mi vagyunk összezárva. Az elején, ez 45 utánról beszélek. Hanem csináltak egy nótát ebből, és a nóta vége pedig az volt, hogy jaj, de jó, most már a traktoros lányok mennek a traktorok az országúton. És akkor ilyen nótákat énekeltek azzal, hogy szerte a világon sok csiga család róluk szól, most a melódiám, megjelent derekán a házikóval a csigabiga, és neki mindegy, hogy már elsője van, vagy sokadika, imádja házát, és ezt tett, megértem én. Örök lakás ez és nem társas bérlemény, kinyitja sápjait, kidugja rajta kandikét szemét, és így beszél csigául, nincs csak tavaszi megint a rét, na, ennyi, a napocska mit ér, sarjad a búza, és már zöld a pipit ér, és mi az ott a pöfögő, amott a babos főkötő, a babos ül a pöfögő nyakán. S így dalod, gyit traktorom, hasíts barázdát száz soron, húsz csak, itt is masinám. És persze derekán a házikóval a csigabiga nem tudja, hogy a babos főkötőt úgy hívják Marika. S hogyát ország szerte ezzel Marikák. Tavasz a jó időben vagy latyakba felülnek a traktorbakra. Szándalak és magot vetnek, és amíg előre mennek, lemaradnak a csigabigák. Ezzel a kis nótával, amit nem tudom, hogy miért jegyeztem meg, de úgy látszik, hogy volt oka. Csak azt akartam elmondani, hogy még a lakás problémákról is akkoriban úgy lehetett beszélni, hogy a végén legyen neki egy vörös farka. Ebben a nótában az a vörös farok, ugye, hogy hát a traktoros lányok egyre több van az országban. Hosszú ideig sokszor a kabaréban ezt láthattuk. Amikor a Marton Frigyesék csinálták Szilágyi Gyurival, abban az időben kezdődött Magyarországon valódi kabaré lenni, és azokat hallgattuk a rádióba. Valamikor olyan jelentősége volt, hogy kiültek hétfőn az utcák. Mert hallgattuk a Nyomják Krahácsot, ami nem csak a Krahácsról szólt, amiben a két zseniális színész, a Csákányi és az Agárdi a maguk kitűnő színészi képességeivel mondták, hanem mögötte a Nyomják Krahácsot, az már az országos gondokról szólt. A Komlós egy-egy konferencia, nem beszélve a Hofi Gézáról, mindegyik mögött ott volt a társadalmi kritika. Na most egy olyan időszak van, hogy ez a pénz diktatúrája, és a megélhetés diktatúrája.
Tiszta kapitalizmus.
Akik ezt most csinálják, a fiatalok, a srácok, az úgynevezett stand-up, ezekkel nem azt mondom, hogy megbecsülésem, vagy elismerésem, mert van nagyon tehetséges srácok vannak köztük, ezek egyszerűen és röviden meg akarnak élni, és ezért őket nem lehet bántani. Meg akarnak élni. Tehát kerülik a politikát, kerülik az alapos hozzányúlás társadalmi gondokhoz, problémákhoz, mert félnek, hogy olyannal találják magad szembe, hogy nem hívják őket mondjuk. Én az én koromban erről beszéltek, ezért teljesen őszintén nyíltam, mert 78 leszek januárban.
Isten éltes.
Nem ezen múlik az életem, köszönöm szépen. Nem ezen múlik az életem, de akik ma 30 évesek, 28-35, ilyen korok és gyerekeik vannak, kikerülik a kényes témákat. Tehát ma ez így működik. Tehát akkor röviden válaszoltam nagyon egy nótával arra, hogy hol a határ, sehol nincs határ, mert miután az életből táplálkozik, a szomorúság és a vidámság kézen fogva kell, hogy megjelenjenek a színpadon. Erre akarod később, majd mondok egy példát, de megint átveszem a szót, úgy, mint a múltkorod Budaörsön, úgyhogy jobb lenne, ha kérdeznél.
Köszönjük szépen, kedves hallgatóink! Rövid szünet után megint folytatjuk. A szünet után az a dal következik, amelynek kiválasztására megkérjük Sas Józsefet.
És most jönne egy dal.
Jön egy, igen, mit tegyünk ide, ezt felírom, mi kikeressük és betesszük.
Ja.
Tőled.
Hát, ha meg vagy... tudjátok keresni a Lala Pesti Fodrászt.
Hogyne.
De azt végig. Pesti. De azt onnan, Lala Pesti, onnan szerzitek meg, nem tudom, mert ez a tévébe.
YouTube-on biztos van.
De azt nem tudom, hogy az egészen. Na, akkor ez mondjam el, hogy mit vagy ezt, akkor ez csöndbe
megy. Ez az első blokk.
De ez csöndbe megy, hogy én mit mondom, miért ezt kérem.
Dehogy megy csöndbe. Indíthatjuk a következővel, hogy akkor meghallgattuk a Lala a Pesti Fodrászt.
Hát, ha megvan végig, de csak akkor.
Ja.
Hát ez az, amit én nem tudok, hogy megvan.
Hát, ha esetleg van egy DVD-d, az nekünk jót tesz.
Hát, az... Nekem már nincs. Ne összemásolták nekem egy kis izére, úgyhogy nekem már minden műsorom csak úgy van. Meg tudjátok találni. Ha valakinek megvan DVD, majd valaki, akkor persze. Meg tudjátok találni.
Jó.
Hát akkor annyit ide mondhatom?
Persze.
Hát azért mondom, ha megtaláltok a Lala a Pesti Fodrász, mert az... A maga idejében az egy, tulajdonképpen a hiánygazdaságról szólt. A két számot is írtam akkoriban erről, az egyik a Pesti piac, ahol arról szólt, hogy a lengyelek hozzák a lepedőt, a csehek hozzák a hozzávalókat, stb. A másik ez volt a Lala a Pesti Fodrász, amiben az volt, hogy egy csomó hiánycikk volt Magyarországon, és ennek voltak mélyebb okai, meg alaposabb okai, és hát arról szólt, most is emlékszem, hogy fogamzárkátolt a bicikahugának, tanácsitelket, a múcsuska urának, baránt, a gizinek, zsigulit, licinek, lala, megszerzítem egy csakály, főnököm nejének, famintás, tapétát, jugoszláv, ragasztott műanyag, tapétát, bidét a zsigának, lehúzott viccának, lala, megszerzítem egy csakály. Szóval ez mind, amit ebbe elhangzik, az mind nem lehetett kapni, csak be lehetett szerezni. És az egész szám erről szólt, ez volt az első olyan számom, ami a mikroszkópba beleillett. Előtte hakni számokat csináltam, nem szégyellem olyanokat, amit vidéken sikere volt, és föllépésekre hívtak velük. Nekem a mikroszkóp színpad légköre, társulata, rendezői, Marton, Komlós, Hofi Géza adták meg azt a lökést, meg a Gera Zoli, meg a Harkányi Bandi, azt a lökést, amitől én elkezdtem először is naponta minden újságot elolvasni, ezekbe gondolkodni, és a vidéki táncos komikusból, amit nagyon szerettem, és a mai napig is, kezdtem egy gondolkodó kabaré színész lenni.
A Rózsahegyi Kálmán iskolájába tanultad
az,
meg ezt
a... Az más, az a Rózsahegyinél, az jóval előtte, az egy színiskolában, színészeket tanított. Volt olyan időszak, amikor a kossuthdiasok 74%-a Rózsahegyit végzett. Mondok egy-két nevet. A Mezei Mária, a Rátonyi Robi, hirtelen nem olyan már az agyam, de 20-at tudtam még a múlt hónapban felsorolni. Ma nem úgy működök reggel, még nem érzem a kávét, amit főztem. Elég.
Nagyon finom kávét főztél.
Jó van, örülök neki. Nem én csinálom, van egy gép, és ilyen kis pasztillák csinálja. Igen.
Tehát a színiiskola után, a táncos komikus szerepkör...
A Rózsahegyi után én elszerződtem Győrbe, a Győri Színházból nagyon jó új igazgatónak, az egyik rendezőt kinevezték Békés Csabára, oda mentem, ott rengeteget tanultam, játszottam ott, már főszerepeket is játszottam 18 évesen. És ott jó táncos komikus volt, és ellestem a dolgokat, hogy miket csinál. Utána onnan elszerződtem a Pécsi Színházhoz, hogy beindult volna nagyon nekem a színi karrierem, de onnan behívtak katonának. A katonaságnál az egyesített tisztiskolán nem tiszti növendék voltam nyavaját, hanem a komendáns kiszolgáló századnál kis katona. Raktáros voltam, de mindent csináltam, amit kell, de beadtam egy papírt, hogy én színészként dolgoztam már különböző színházaknál, és akkor egy úgynevezett katonai távmondattal áthelyeztek a Néphadsereg Művész Együtteséhez, ahol Kamarás Gyula lett a főrendező, Köves Erdő barátom csinálta a színházi csoportot, és Paulo Lajos, aki a Ki mit tudok rendezője volt, ő volt a rendezőnk. És akkor rögtön csináltak egy vidám műsort, amiben én gitároztam és énekeltem is. Nagyon neves művészek voltak ott. Olyanok, akik aztán mind-mind a magyar művészeti élet vezetői lettek, táncosként, koreográfusként, a legnagyobbak, énekesként. Nem akarok neveket sorolni, de az Operaház összes Kossuth-díjasa majdnem ott volt. Mindenki ott. Nagyon nagy, nagy oka, és akkor onnan kerültek ki. Fegyelmezett munka folyt. Ez nagyon fontos. Nagyon jó karmesterek voltak, és akkor egy színjátszó csoportja volt, ahol Ungvári Tamás jött dramaturgnak. Na most azért mondom, ennek van egy érdekessége, picit legyen.
Mert meg kell élni.
Valódi humoros dolog is benne, hogy előtte én verseket is írtam. Na most a verseket, amikor egyet-kettőt odaadtam, volt egy Szigeti nevű ember, aki egyben ő volt a raktáros is ott a művészegyüttest, és azt mondták, hogy ha írok verset, adjam oda neki megnézni, és akkor azt szerint fizetnek. És akkor mondtam, hogy fizettek, az a verszakonként. Ó, mondom, ez akkor nagyon jó. És akkor írtam egy verset, az volt a cím, hogy Kökény Berci katona lett. Ez olyan vers volt, hogy utána el is terjedt, és meg kellett tanulni sokaknak ilyen versenyekre. Ezzel indultak. A vers a következő volt nagyjából, de mondom el. Ez év őszén bevonult a Berci katonának. Keservesen búcsút intett minden barátjának, összecsomagolt ő rendben, ahogy le van írva, rakosgatta a holmikat édesanyja sírva. Na most, innen 25 verszakon keresztül azt mondtam el, hogy miket rakosgat. A fülvédőtől kezdve a kalucsnék, a téli sapkától kezdve a mindenféle maraság, 25 verszak. A 25 verszak vége az volt, hogy ezt meglátta a helyi őrmester, azt mondta, normális maga, hangszeren tud játszani, igen, gitáron. Akkor küldje ezt mind vissza, és mondjam majd májának, hogy küldje el a gitár. És innen 25 verszakon keresztül leírtam, hogy mit küld vissza. Ugyanazt visszaküldte, 25 verszak, az 50 verszak. Megérkezett, és az volt a vége, hogy küldje el a gitáromat. Gyönyörűen fezettek, akkor adtak 1000 forintot egy verszakért. Na, ekkor jött az Ungvári Tamás, és ő lett a dramaturg. És akkor mondta, hogy hallom, te szoktál verseket írni. Mondom, igen, igen. De írjál. És akkor írtam egy 15 verszakos verset, bevittem neki. Szóval nagyon jó, 1000 forint. Hát mondom, hát ez 15 verszak, édesapám, ez egy vers. Na most innentől az Ungvárival aztán nagyon jóba lettünk, nem csak ezt tanultam tőle, rengeteg dologra. Odafigyelt rám, Kamarás egy nagyszerű rendező volt, olyannyira, hogy például Arnold Wesker Királynő katonái című darabját lefordította, és az egyik főszerepet én játszottam. És akkor nagyon sok dologra hívta fel a figyelmemet a szakmával kapcsolatban. Aztán volt egy darab, amit az Örkénnyel irattak, és a Karinti Cinivel. Ketten, és ez egy kiskatonáról szólt, egy orsós nevű kiskatonáról, akire ráfogják, hogy lopott. De nem ő lopott, az őrmester. Drámai, nagyon jó szerep volt. És a korabeli legjobb kritikus írt erről is, és a Wesker darabban is a Mosolygót játszottam benne, később ment más színházban is. Aztán az Ungvári olyannyira, hogy a pályafutásomat tovább kísérte, és amikor Kecskeméten voltam, akkor leveleztünk, és egyszer lejött megnézni egy előadást, akkor már táncos komikus voltam. És a kapcsolatunk a mai napig tart, és ha olyan nagyon-nagyon nagy lépésre akartam elszállni magam, akkor mindig megkérdeztem, hogy mit csináljak. Komor István nevezték ki a Kaposvári Színház élére. De nekem a Radó volt az igazgató Kecskeméten, az a világ legjobb igazgatója. Olyan volt nekem, mint a Víg színházasoknak a Várkonyi Zoltán. Nekem olyan volt, meg a Csomós Marinak, meg a Szilágyi Tibinek, meg a Mormariannak, akik ott voltak. És akkor írtam egy levet, és azt mondta, hogy ne menj oda, még akkor nem tudod, mi lesz, de ide meg jön a Ruszt Jóska, és ebből egy jó társulat, jó színe. Kecskeméten jól érezte magam. Azonban milyen a sors? Ha emeljek Kaposvárra, akkor lehet, hogy akkor lassan beinduló, nagyon-nagyon híres kaposvári társulatnál lettem volna én színész. Hogy elismerte, vagy nem, azt az életben nem lehet előre tudni. Azt tudom, hogy ott nagyon sok tehetséges ember dolgozott, és a mai napig önmagukat is úgy emlegetik, mint a színészet iskolájának azt az időszakot, amit ott töltöttek.
Kedves hallgatóim, a műsorunk felénél tartva hallgassuk meg Sas József következő zenei választását.
Hát nem, olyan zűrbe vagyok, hogy mit mondjak, mert hát rengeteg... Hát nem tudom, ha hallgatók szedik a nótákat, akkor bármelyik nótát, vagy magyar nótát, amelyiket akarják, hogy legyen egy ilyen is benne, nyugodtan énekelheti. Amit mondjuk... hát... Simándival együtt voltunk kint Spéter Erzsébet, vagy a... Nem, hol is voltunk ki? Az operaházban énekeltem egyszer egy számot, egy olasz számot. Nem tudom, nem merek. A magyar nóták közül választanak ki, amiket akarnak, vagy pedig egy olyan kabaré számot, amivel nagy siker volt, Bécsbe vették fel, kamionnal Európán át. Nem mai, nem modern. A maiak közül pedig azt, ami bármelyiket, ami az ATV-be ment az elmúlt években, választhatok. Tibagatnak. Kérdezd meg a nézőket, és beszólnak, hogy melyiket akarják.
Köszönjük szépen. Műsorunkat hamarosan folytatjuk. Akkor ugye közeledünk a mikroszkóp színpad felé, amikor egyrészt igazgató voltál, illetőleg ezt megelőzően a Perlaki István volt igazgató, akit viszont
Nincs, de mondjad.
Hát csak az, hogy neki volt bizonyítványa,
ja, igen, ez viszont igazgató. Ez mehet, igen. Persze, jó.
Kedves hallgatóink, a Civil Rádióban Sas József, az Olvasókör mai vendége. Eddig a pályafutásnak arról a részeiről beszéltünk, amely a Rózsahegyi Színésziskola, illetőleg a Nem Kabaré műfolyában és a különböző kőszínházakban történt. Közeledünk a mikroszkóp színpad felé, azonban a mikroszkóp színpadon elsőként nem igazgató volt.
Először én nem, megmondom, hogy mi voltam először. Először én ott egy tag voltam egy jó társulatban, jó kollégákkal. Aztán, mikor a Mató lett az igazgató, akkor a többiek megválasztottak szakszervezeti akárminek. Tehát én szakszervezeti titkár voltam, hogy hány tag volt pontosan, azt azért nem tudom, mert akkor utaztam először Amerikába, és akkor be kellett menni a követségre, és ott minden adatot megkérdeztek, és elmondtak. És hát mondom, ilyen tagja valaminek? Mondom, nem. Szóval nem mondja, ők tudták, szakszervezeti titkár. Ja, mondom, igen, szakszervezeti, hány tagja van? Hát mondom, mit tud, nem tudtam, mondom, 25. Azt mondja, hogy jöjjön vissza holnap. Visszamentem, szóval nem 25 tagjuk van, 30-31 van. Szóval úristen, mondom, és emiatt lehet, hogy nem engednek ki Amerikába, nem akartam hazudni, csak nem tudom. Szóval hallgasson ide, kiengedjük. Mondom, jaj, akkor engem egy nappal kevesebbet lehetek Amerika, mert félnek az alatt, az egy nap alatt megdöntöm az amerikai rendszer. Hát rögött az attasé, magyarul beszéltük, és aztán végül is hát kimentem. Na most utána kineveztek igazgatónak. Igazgató voltam 4 évig. Aztán a történelem úgy fordult meg a politikai helyzet, hogy jött egy új törvény, a rendelet, azt nem tudom, hogy mi, hogy nem lehet csak az igazgató, a Rózsahegyi iskolának a végzettségét nem fogadták el, csak aki színművészeti akadémiai végzettsége van. Na most olyan kettő volt a színházban, a Kishalász Laci és a Perlaki Pista. És akkor én a Pistával leültem, azt mondom, hallgass ide, hát mindenki ott is, ti is mindenki akarja, hogy én maradjak. Persze, maradj te, ne, szó. Igen, de mondom, csak úgy lehet, hogy olyan vállalja el, névleg legalább. És a Pista egy nagyon okos, értelmes, egy nagyon-nagyon rendes ember. Nagyon kevés ilyen nagybetűkkel, mondom, tiszta emberrel találkoztam az életben. Szóval Józsikám, jó, te csináld, mondom, te meg ülj be a páholyba, vagy te vezesd le. Én csak elmondom, hogy mi az, amitől működünk. És a Pista ezt végig csinálta 4 évig. Utána megint változott, és nagyszerűen működtünk együtt. Soha nem volt semmilyen konfliktus. A főrendező jelettem abban 4 évben hivatalosan.
Mert az lehet-e?
Az lehet-e. A művészetiben lehettem, abban nem. Akkor megint változtak a törvények, és akkor megint kineveztek igazgatónak. Hát 25 évig voltam igazgató. Hát én furcsa, hogy olyan rendszer nem volt, hogy nem lehettem csak portás. De tulajdonképpen lehetett volna ilyen rendszer is. Mit tudom én? Lehet, hogy most épp ilyen alakul. Na a lényeg az, hogy aztán 25 évig csináltam, és akkor én, amikor igazán, amikor 85-ben először kineveztek, akkor én annyit változtattam csak. A politikai, a gazdasági, a témaköröket és a mondani valóján szinte semmit nem változtattam a színháznak. A világnézete is nekem nagyjából azonos volt azzal, ami a Gézáé, akivel együtt ültünk 100 évig a Rózsa Egyinél is már, és utána ott én tanársegéd is voltam, ezt mellékmondattal mondom, és utána együtt ültünk egy öltözőben, a pici mikroszkop öltözőjében, ahol épp hogy el lehetett férni. A harmadik ember igazán be se fért. Amin változtattam, csak a 85-ös kinevezésem után, kibővítettem a zenekart, és behoztam lányokat a látvány miatt. Mert olyan időszak kezdődött már az összes pesti színházban, hogy zenés darabokat kezdett játszani a Madách Színház is, már kellett több látvány, több zene, több nóta, és ezért elkezdtem ilyeneket csinálni, és a Selmeci Tibi volt az első partnerem, aki mindenben nagyon-nagyon segített, és a remeket ötletei voltak, és együtt ketten írtuk meg az első magyar musical kabarét, a Kutyákat, mert akkor a Macskák volt a nagy siker, és akkor megírtuk ketten a Kutyákat, ami nagyon szépen 100 előadást ért meg, amire Wolf Pétert, Nagy Tibort kértük meg zeneszerzőnek. Ez a tüdőbajom, hár is le egy kicsit, mert Wolf Pétert, Nagy Tibort kértük zeneszerzőnek, és Tibivel írtuk az összes verseket. Ez szép előadás volt, aminek a Wolf egy gyönyörű nótát ért a végére, a We Are the World-nek a pandantját, hogy énekli az öreg kutya, amit én játszottam a gyerekének, akit vittem be, egy kiskutyát egy makettbe csináltak nekem, hogy ez a világ, ez így, ahogy látod, ezt mi készen kaptuk, így tudod, ez van. Fiam, van itt a földön. Nekünk is eleség, van víz, és van minden elég. De ez egy nagyon szép nota volt, hogy miénk a föld, miénk az ég, miénk az égnek minden fényes csillaga. A földanyánk, ez hagyja rá. Na mindegy, egy ilyen nota, és meglepő módon sikere volt, 100-szor mondom, elmented is. Aztán a Tibin kívül, aki nekem végig segített, és mai napig is, az a Trunkó Barnabás volt. És a Trunkó Barnabás sehol semmiképpen nem szeretném még véletlen se kiadni, mert neki alapvetően azt köszönhetem a mai nap például, hogy úgy dolgozunk együtt, ahogy igazán ideális. Mert nekem az még nagyon eszembe jutott, hogy miről kéne írni, és azt konkrétan megfogalmazom, hogy erről, és ő megírja. Megír egy olyan végig, készre ír számokat szinte. Egy-egy szót írok magamnak, ami könnyebben mondható, vagy énekelhető, ha csak sajóban. Minimális változtatás. És úgy dolgozunk együtt, hogy mondok valamit, azt mondja, ne folytasd, tudom. És már meg is írja. 2 nap alatt. Hát így születnek a mai nap is kis számok. Például egy olyat, amit azért elmondanék, mert ha már engem kapcsoltak be, akkor hogy az új műsorban, aminek az lesz a címe, hogy kiröhögjük magunkat. De jó kétértelmű ez, hogy kiröhögjük magunkat. Van mit röhögni magunkon is, és a közönségnek azt mondom, hogy itt kiröhöghetik magukat. De hát azért inkább arról szól, hogy magunkat ma kiröhögjük. Minden miatt. Hogy ilyen gyávák vagyunk, hogy ilyen gyengék vagyunk, hogy ilyen megosztottak lehetünk. Szóval van okunk rá. És az előbbi Csigabiga számról azt úgy fogok rákapcsolódni erre, amit most fogok elénekelni, hogy valamikor a Csigabigáról így lehetett ilyeneket énekelni, ma ez nem úgy van. A Rogáról ki kell mondani, hogy Rogán, és el kell mondani, hogy 40 000 lakása van, és hogy honnan van a pénze. Én megfoghatatlan vagyok, mert én abból táplálkozom, amit a rádióban, a tévében hallok, tehát nem lehet miért följelenteni, mert hallomásból csináljuk a kabarét, mindig abból született. Az utcán meglévő témakörökből csak le se kell hajolni már, érte? Ma például csak annyit kell mondani, hogy Matolcsi. Hát az önmagában már minden benne van, az egész család. Ez óriás. Erről fogok írni a következő számot, hogy Matolcsi a Nemzeti Bank élén, ő a császár, a bank előtt a pereputy sorban áll és rávár. A Matolcsi nagy család sok üzletbe belevág. A Matolcsi nem szarrágó, szétosztja a vagyonunk. Felsorolom, hányan vannak, hányan kapnak. Jó sokan vagyunk, Matolcsi Péter, Matolcsi Pál, Matolcsi Józsi, Matolcs Iván, Matolcsi Géza, Béla, Bandi, Elemér, Matolcsi Ilcsi, Ulcsi éppen belefér, Matolcsi Rózsi, Matolcsi Gál, Matolcsi Malvin, Matolcsi Klán. Húzatom agybe, főbe, beugrom a nagy bőkőbe, Matolcsi Péter, Pityke Pál. Józan fejjel, nem jó nézni az alapítványát, az unoka testvéreket, meg a Polt Péter lányát. Húst, hogy hervad a virág, hogy nálunk ilyen a világ. Húzd el, hogy a mi pénzünk, az kinek a zsebébe száll. Húzd el, hogy a szemünk ettől már keresztbe áll. Matolcsi Péter, Matolcsi Pál, Matolcsi Józsi, Matolcsi Iván, Matolcsi Géza, Béla, Bandi, Elemér, Matolcsi Ilcsi, Ulcsi éppen belefér, Matolcsi Rózsi, Matolcsi Gál, Matolcsi Malvin, Matolcsi Klán. Húzatom agyba, főbe, beugrom a nagy bőgőbe, Matolcsi Péter, Pityke Pál. Húzd el, oda nagy szóresznek, mikor látjuk végét, hogy hogyan húzzák ki a szarból a kvesztor Csaba szégét. Húzd, hogy ez nem babazsúr, húzd, hogy nálunk ki az úr. Húzd el azt, hogy ez a kormány velünk mindig jól kikúr. De azt is húzd el, hogy egyszer majd elszakad a húr. Matolcsi Péter, Matolcsi Pán, Matolcsi Bangi, Matolcsi Ván, Matolcsi Géza, Béza, Bandi, Ellemér, Matolcsi Ilcsi, Ulcsi éppen belefér, Matolcsi Rózsi, Matolcsi Gál, Matolcsi Malvin, Matolcsi Klán. Húzhatom agyba, főbe, ugorrak a nagy bőgőbe, Matolcsi Péter, Pityke Pál. Na, ez lesz az egyik szám az új kabaréba.
Köszönjük szépen. Trunkó Barnabás írta ezt is, vagy ez
ezt
saját?
Ezt együtt. Ezt a Barna írta az alapot, én még hozzáírtam egy verszakot. Na, van ennél erősebb is számú. Például megírtuk szintén ketten az első Stroman nótát Magyarországon.
Első Stroman?
Az első Stroman.
Ez mit rejt?
Hát, hogyha ezt nem terjesztik nagyon, akkor hajlandó vagyok ebből is részleteket énekelni. De hát, nem tudom, de csak akkor, ha már vége fele van a műsornak.
Még 6 percünk van hát.
6 perc. Hát akkor inkább beszélgessünk arról, hogyha erről érdekel valami, hogy hát ideig eljutottunk, hogy egy ország úgy találgat. Amit mondok, nem véletlen, nem konkrét, nem tudom, hogy ez így van-e. De ez ország úgy találgat, hogy az ország egyik hát hivatalban lévő vezetőjének a vagyona az tulajdonképpen hát mások kezében van papíron. Na most ezt egy kabaristának erről muszáj beszélni, mert az utcán erről beszélnek az emberek.
Mert ezt egyébként mindenki tudja.
Mindenki hát így tudja. Így tudja. Hát hogyha ilyen lenne, már volt hasonló eset, akkor nyilvánvalóvá kell tenni, hogy ez nem így van, ha nem így van. Tehát ezt egyértelműen ki szabadon, azt kérem, hogy gyerekek, ez nem így van, és itt a bizonyíték. Tehát azért mondja mindenki, hogy így van, mert az ellenkezőjét nem bizonyította be senki. Tehát azért kell erről énekelni. És erről fogok egy 4 verszakos nótát, de közben kitalálnunk egy jelenetet, ezt muszáj elmondani, azért, hogy az vegyenek jegyet és jöjjenek el, mert a nagyszerű két srácom, az Aradi és a Varga benne van. És ebben a jelenetben a Varga játszom, majd ő lesz az Orbán Viktor, és én pedig bejövök, mint akire azt mondják, hogy ő a strómanja. Szándékosan, okosan fogalmazok. Így fog szólni a szám, hogy én a strómanok királya, tudom, mi a dolgom. A gazdámnak azt a sok pénzt talicskába hordom. Van fatornyos stadionunk, körbe a nagy birtok. Éjszaka meg gáz szerelek, hogyha házhoz hittok. Földpályázatokat nyerek, vígan csatornázok. Ne tudjátok meg, hogy kinek, a titokra nagyon is vigyázok. Jön a kis közzene. Felcsúton várom a gazdám kin a keresztúton. Csilingelve megérkezik ő a kis vasúton. Nagy bőrön, de jön a lóvé, nem viszem a házba. Nem teszem a takarékba, mindjárt viszem Svájcba. Sok-sok pénzből majd nekem is néha csurran csepp. A gazdinak, a gazdámnak a szeme serrebben. Édes gazdi szeretetét tiszta szívből érzem, de mellékesen van vele egy színlelt szerződésem. Le van írva abban minden, jogilag is pontos. Halálunkig összeköt, de csak a szeretet fontos. Holtomigla, holtodigla járunk kéz a kézben, a nagy vagyom mind az övé. De ha túlélem, enyém negyed részben. Mert én a stróbadok királya, fogom a pofámat. Nem dumálom ki a titkot meg a jókomámat. Az én munkám csak a gazdi tudja megbecsülni, hiszen tudja ő helyette, én fogok majd ülni. De lehet, hogy egy cellánk lesz, ez számomra nagy kincs. Az én nevem, az én nevem, az én nevem, letagadom. De nem Mészáros Lőrinc.
Na most köszönjük le. Szépen. Egy ősbemutatónak lehetnek tanúi a civil rádió hallgatói.
Csak ne terjedjen nagyon szét, mert jöjjenek el a színházba, ezt másképp látják. Mert ott ez ruhák vannak, holmik. Minden van. Aztán tegnap még egy nagy öröm ért, ezt mindenképp szeretném a Leonnától, hogy ez a Aradi Tibi Bak, nagyon tehetséges két emberem, ő is írt egy számot. Egy kicsit kiigazítottam csak, nagyszerű szám. Majd úgy csináljuk, hogy bejön egy hátizsákkal, és megáll a színpad közepén, és azt fogja énekelni, hogy Londonban hely van, számos utca, minden utcában magyarok. Én is itt élek két diplomával, és minden este mosogatok. Mikor a busz hajnalba tesz le, sűrűn gondolok a Fideszre. Menjenek a nyenébe el, hogy menjenek a pincébe el. Azt mondta hely az Orbán Viktor, hogy minden kórház rendben van. Igaza van, bár nem tette hozzá, hogy ez itt Angliában van. A magyar orvos jó szakember. Látom, hisz mind Londonba rendel, hát elmentek a Pitlibel, elmentek a Pitlibel. Londonban van, hát már átírtam, egy kis szálló, de vendég csak alig, de megugrik hely a bevételük, ha Lázár János ott lakik, a szoba egy fős és nem bóvli, a dunyha alól mégis négy láb lóg ki. Hát, a londoni csaj, a drága londoni csaj, vagy a Lázárnak négy lába van. A kormány hely most azt szeretné, hogy a diplomás jöjjön haza. Londonba hely sok-sok magyarnak, erre megvan a válasza. Külföldön rögtön visszatérünk, de Viktortól csak egyet kérünk, költözzön ő külföldre, költözzön ő jó messze el. Na most írtam egy drámat, hogy igazi dráma legyen, mert azért ez nem játék, hogy a fiatal ember kimegy. Az öcsém 56-ban diszidált, és elmesélte, hogy azért nem van egyszerű. Talán föl tudom olvasni, ez utolsó verszaknak szánom neki. Azt mondja, hogy Londonban van egy híres utca, de a leghíresebb, hol én lakom. A másik szobában 8 magyar csávó, a káromkodásuk hallhatom. Azt mondja, hogy itt lakik már fél Magyarország, itt mosogatjuk mások mocskát, ezt nyújtja nékünk a haza, nem megyünk már soha haza. Szóval a szám lesz leginkább, ami az első kérdésedre így a műsor végén válasz, hogy hogy táplálkozik a humor kézen fogva a valóságból. A humor, hogy 4 lába van a Lázárnak az ágyba, és a valóság, hogy mossák a mások mocskát. Nem mindenkinek sikerül kint. Szóval ez egy ilyen műfaj, és én ebben a műfajban éltem, és ebben élek, amíg lehet, ezt fogom csinálni, és a hallgatóknak pedig inkább sok örömet, boldogságot, mint szomorúságot kívánok.
Kedves hallgatóink, mindannyiunk nevében köszönjük Sas Józsefnek az interjút, és további sok sikert kívánunk az életben és a színpadon egyaránt.
Nagyon szépen köszönöm.